Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kettő csoport van, amelynek helyzetére a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az Élet egy szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motívum a mostani kormányzásban. Erről is beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településeken élő nyugdíjasok helyzete sem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó év lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe, az ellenzék is elvenné a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, míg a kormány támogatásokat ad a kis településeknek is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hamarosan egy nagy amerikai-magyar gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikait, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből is kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát, ráadásul itthon ezeket a szervezeteket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen, Lengyelország megtette ezt, és az olaszok és németek is lázadnak, ismertette a kormányfő. Idén február 22-én tartja a szokásos évértékelő beszédét Orbán Viktor. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter erősítette meg tegnap az ATV-nek. A tavaszi parlament ülés szakadt tervek szerint február 24-én kezdődik majd, azaz a miniszterelnök még ezt megelőzően értékeli az előző évet a hagyományokhoz híven. Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MT. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Az amerikai fejlesztéspolitika felülvizsgálatának munkájába amerikai részről meghívták a magyar kormány képviselőjét, közölte Azbejtisztán Washingtonban. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Health program megvalósításáért felelős államtitkár az MT-nek adott interjúban elmondta, az új amerikai adminisztráció ígéretet tett arra, hogy leállítják azokat a támogatási programokat, amelyekkel az elmúlt években magyarországi belügyekbe próbáltak beavatkozni. Szóba került az, hogy az előző Joe Biden elnök vezette adminisztráció idején 7 400 000 dollárral támogatták amerikai közpénzből a különböző magyar ellenzéki pártok kampányait. A nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar háztartások jövedelmi helyzete az elmúlt évek inflációs sokja után 2024 végére helyreállt, a tavalyi 9% után idén 6-7%-os reálbér növekedés várható. Nagy Márton a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara évindító rendezvényen arról beszélt, a 2010 óta eltelt időszakban a magyar átlagos órabérek nőttek a legnagyobb ütemben az Unióban. Idén mintegy 200 000 otthonban jelent segítséget a szociális tűzifa program, mondta el a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Több mint 2300 önkormányzat igényelt támogatást. Mintegy 2 400 000 köbméternyi fát tudtak biztosítani a segítségre szorulóknak. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítási előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta el a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Cégény-Dányádon a magyar-román kétoldalú schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra a munkacsoport ülése alkalmából. Magyar Levente szerint Románia csatlakozása a schengeni övezethez a magyaroknak azért fontos, mert ezzel egy nehezen átjárható határszakaszon szűnt meg az ellenőrzés. Újraindulnak a koalíciós egyeztetések az Osztrák Szabadságpárt és az Osztrák Néppárt között, jelentették be a pártvezetők. A tárgyalások komoly viták miatt szakadtak meg, főleg a miniszteri tárcák elosztásában nem értettek egyet a felek. Rendkívüli állapotot hirdettek Santorini szigetén március 3-áig, az erősebb földrengés után, számolt be róla a CNN. A napok óta tartó enyhébb földmozgások után 5,2 erősségű rengés rázta meg a térséget. Az elmúlt napokban turisták ezrei és a sziget lakóinak kétharmada is elmenekült Santoriniről. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szívünk őszi levél, velünk játszik a szél, valakit szeretünk. Épp hogy megszületünk, utazunk, mindig nehéz, ha elköszönünk. Lobban és heves a tűz, máskor jégvirágokba menekül. Nem mindig rossz a világ, de ha elromlik az a mi hibánk, vigyázz ránk. Egyebet én nem tudok, csak egy dal.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. február 7-e van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. Mai műsorunkban a 100 éve született Kemény Henrik alakját idézzük fel, akinek emlékét nagy szeretettel őrzi a bábos szakma, és legalább akkora szeretettel a közönség.
szolgálja kezét csukálom. Zárulszok, fajtiták!
Ez a hang és a piros sipkás vidám legényke, palacsinta sütővel a kezében szinte mindenki számára ismerős. Vitéz László alakja generációkat bírt és bír nevetésre, ma is sok helyen láthatjuk a színpadon, ahol megküzd az ördöggel, vagy éppen az emberi butasággal. Nyelvi krikszkrakszai, szófordulatai közkincsé lettek. Az emberek viszonya az egyszemélyes hősökkel régi keletű, miként a vásári bábjáték is, ahol egyszerű eszközökkel jelenítettek meg örökérvényű történeteket, legyen szó szerelemről, hűségről, vagy éppen halálról.
Hígy, elfáradtam azt a kucika fáját! Én úgy elfáradtam, mint egy teherhordó szamár! De nem is csoda! Mert én innentől egészen idáig mindig gyalog jöttem. Tetszik tudni, én összevesztem a nagy mamucikámmal. Akarom mondani, nem is én vesztem össze ő vele, hanem ő veszett össze én velem. És azt mondotta, ide hallgassál, te László. Te már elég nagy vagy, te már elég vég kamasz vagy, ne lógjál mindig itthon a nyakamon, hanem szedd össze a sátorfádat, és eredjél el vándorolni. Hát igaza van a nagymamucikának. Nem lehet ám mindig otthon lenni. Na nem igaz? Erre aztán összepakolta magamnak ezt a nagy batyut. Ebbe a batyuba beletettem egy fél kiló nadigrágot, 3 deci sapikát, 2 kiló cipelőt, és elindultam.
Mai adásunkban a Vitéz Lászlót és még oly sok kedves figurát megjelenítő Kemény Henrikről lesz szó, aki 100 évvel ezelőtt született. A vásári komédiások örököseként művelte, szerette szakmáját, inkább hivatását, 8 évtizeden keresztül. Bár a kőfalakat szorításnak érezhette, jó ideig bábszínházban tevékenykedett, de valószínűleg igazi terepe a bőröngyéből felépített paraványa volt, mely mögött ott lapult minden kellék, ami ahhoz kellett, hogy a nézők számára kinyíljon a világ egy különleges ablaka. A történelmi hűség kedvéért felidézzük az előadó életpályáját, a Vojtina Bábszínház honlapjáról szemezgetve adatokat. Ifjabb Kemény Henrik 1925. január 29-én Budapesten született, Kondgut Kemény Henrik és Kriflik Mária elsőszülött fiaként. Kondgut Salamon, a nagypapa Galíciából vándorolt Magyarországra, Várpalotán telepedett le, csizmadiaként, cipőfelsőrész készítőként is ismerte környezete. Cirkuszi mutatványosságra 1897. január 26-án kapott belügyminisztériumi működési engedélyt. Kondgut Kemény Henrik, a papa, 1888-ban született Várpalotán. Amerikából hazatérvén 1912-ben magyarosította a nevét, így lett Kondgutból Kemény. Az 1920-as évektől egyre állandóbb jelleggel a hüvösvölgyi nagyréten játszott, felállított paraványa felett. Főállásban hivatalnokként vagy éppen mozigépészként igyekezett eltartani családját. 1926. februárjában Budapesten megszületett a második fiú, Kemény Mátyás. 1927-ben megnyílik a Kemény Bábszínház, mely Bódé néven is ismert. A Bábszínház a nagypapa és a papa tervei alapján készült. 1931-ben kezdte meg tanulmányait ifjabb Kemény Henrik. Szeretett iskolába járni, de hamar megismerkedett a kettős szereposztással. Délelőtt iskolai, délután színpadi tanulás várta. 6 évesen már fellépett a Bábszínházban a papától ajándékba kapott Miki Egérrel. 1934-ben 9 évesen faragta meg első Vitéz Lászlóját. A II. Világháború gyökeresen megváltoztatta a család életét. A papa, Kondgut Kemény Henrik, aki 18 évig megszakítás nélkül játszott a Bódéban, 1944-ben munkaszolgálatosként eltűnt. Kemény Mátyás fogságban volt. 1945. május 1-én újból megkezdte működését a Kemény Bábszínház. Ifjabb Kemény Henrik annyira újjáépítette a háborúban megrongálódott Bódét, hogy egyedül ugyan, de játszani tudott a közönségnek. A legfiatalabb, kemény gyermek, Katalin kezelte a gramofont, a mama volt a pénztáros. 45 nyarán hazatért a fogságból Kemény Mátyás, augusztus 20-án már együtt játszottak. Minden romos volt, sebb helyekkel teli. 46-tól belefogtak Mátyással a teljes felújításba, ebben az évben vezették be a forintot, ekkor május 1-én egy előadásra 1 forint volt a belépő. 1947. A nehéz évek sora folytatódott, sorra betiltották az előadásokat, nehezen kaptak működési engedélyeket, és a példakép papát nem tudták pótolni. 1948-ban a Bábjáték Szövetség hozott egy rendeletet, miszerint csak a szövetségi tagok játszhatnak bevétellel. A vásári bábosok viszont nem számítottak annak, így Vitéz Lászlónak, a bábfigurának bizonytalan időre számüzetésbe kellett vonulnia. Legfőbb indoknak és kifogásnak támasztották, hogy ma már nem időszerű és nem korszerű Vitéz Lászlót játszani, legyen helyette inkább traktorferke vagy okoskata. 1950-ben ifjabb Kemény Henrik tagja lett az Állami Bábszínháznak, Bodlászló festőművész a színház akkori igazgatója hívta bábtechnikusnak. 1952-ben a Városligetet államosították, majd felszámolták, és a Népligetben is aggasztó lett a helyzet. Ezt 1953-ban számolták fel. Az államosítás napján 1953. augusztus 21-én éjszaka ifjabb Kemény Henrik, Jakubics József és Kemény Mátyás a Kemény Bábszínházból a Rottenbiller utca 1-es számú lakásba menekítették ki a bábokat. A műteremlakásban lakó Bálint András és Jakubics József festőművészek több mint 10 évig vállalták a bábok bújtatását. 1955-ben összekülönbözött az Állami Bábszínház akkori igazgatójával, Molnár Józseffel, ezért elment Győrbe, hogy megalapítsa az első vidéki bábszínházat. 58-tól ismét az Állami Bábszínházban dolgozott. 1963-ban a Népligeti Bódéból végleg beköltözött Budapest belvárosába, a Vörösmarty utcába. Aztán 1975-ben úgy döntött, hogy eljön az Állami Bábszínházból, nyugdíjba vonul, önállósul. Bató Lászlót, bábszínész kollégáját is ekkor nyugdíjazták. Összeálltak, és 1982-ig, Bató haláláig együtt járták a vidéket és a nagyvilágot. A 80-as években a magyar televízió is nagyban hozzájárult, hogy az egész ország, azaz mindenki Henny bácsia lett. A legnépszerűbb figurák ebből az időből Hakapeszi Maki, Tücsök és Pamacs, Gyufa Gyuri, Sak Matyi, Gesztenye Guszti, és persze Süsű a sárkány. Mindet ő készítette, és a legtöbbet ő is mozgatta a játékokban. 1983-ban a 10. kerületi tanács helytörténeti szempontból védetté nyilvánította a Kemény Bábszínházat. 1984-ben előbb meghalt a mama, majd húga Katalin is. Ifjabb Kemény Henrik magányosan járta a világot. Ettől az évtől elismerések sorát kapta Londontól Berlinig, Mexikótól Tajvanig, Münchentől Moszkváig. A vásári bábjátszás magyar képviselőjeként mindenütt jutalmak, nívódíjak várták. Élete során közel egy tucat Vitéz László figurát ajándékozott múzeumoknak és neves személyeknek. 1989-ben Kemény Henrik átépítési tervei alapján felújították a Bódét, a Népligeti Kemény Bábszínházat, amelyet augusztus 20-án ünnepélyes keretek között felavattak. Ekkor játszott a felújított bábszínház színpadán először és utoljára Vitéz László. A Népliget azóta sem kapta vissza közönségét. 2005. március 15-én átvette az Országházban a Kossuth díjat. A díj összegét még ezen a napon felajánlotta egy majdan épülő Kemény Báb Múzeumnak. 2006. január 29-én, születésnapján megalakította a Korngut Kemény Alapítványt, melynek feladatául a Kemény család bábos örökségének egybentartását, a Báb Múzeum létrehozását tűzte ki. 2011. október 2-án éjjel valószínűleg gyújtogatás következtében leégett a Népligeti Bódé. 2011. november 30-án reggel nem ébredt fel többé. Csaknem 2 évtizedes előkészület után, Kemény Henrik születésének 100. évfordulója alkalmából elkészült a Vitéz László interaktív bábtér látványtára, amelyben méltó helyre szakszerű tárolási körülmények közé került a Korngut Kemény család hagyatéka a debreceni Vojtina Bábszínház Kálvin téri épületének első emeletén. Mint szó volt róla, Kemény Henrik 2006-ban hagyta a maga által alapított Korngut Kemény alapítványra 3 generáció bábművészetének szellemi és tárgyi emlékeit. Miután életének utolsó 7 évében már Debrecenben élt és közeli kapcsolatot ápolt a Vojtina Bábszínház társulatával, a hagyaték jövőjét Láposi Terkára, az alapítvány elnökére és a Vojtina Bábszínház társulatára bízta. Láposi Terkával idézzük fel Kemény Henrik alakját.
Értékálló dolgokat is szeretünk a kultúrában megfogalmazni, és az ő műfaja, a vásári bábjáték, és az ő zseniális személyisége és művészete megkerülhetetlen, nem hiába lett nemzeti értékünk a Vitéz László játék, és maga Kemény Henrik is annyira egyedülálló, hogy tényleg nagyon fontos megfogalmazzuk azt, hogy egy-egy ilyen nagy művész hogyan tudja önmagát definiálni, illetve az utókor, akik emlékezünk rá, a színház tudománya, maga a műfaj, a bárműfaj, hogyan láttatja az utókorral, és ő az egyszerűségében is olyan egész univerzális világot tudott megfogalmazni a játékaiban, a Vitéz László játékaiban elsősorban, amit úgy gondolom, hogy a fiataljaink bármilyen életkorban újra-újra nézve örömüket találják benne, és mi ez az örömforrás? Az, hogy ez a kis kamasz, piros sapkás, fekete csizmás fiatalember, egy fiatalember, egy kamaszkorú, tehát mondtam is, hogy éppen még csak a bajsza sem serken, tehát megengedi magának mindazt az igazságtételt, ami az ő nézőpontjából igazságtétel, mert kell neki ahhoz, hogy a világot felfedezze, és önmaga erőit megtartsa. És Kemény Henrik ezt bravúrosan játszotta 81 éven keresztül, ezt a Vitéz László figurával, ezt a hőst. És Kemény Henrik is hős a maga életét tekintve. Olyan történelmi időszakot élt át, születésétől fogva 2011-ig haláláig, olyan kataklizmák sorozatát amplitúdóban élte meg, az öröm a Népligetbe, majd a háború, a család elvesztése, majd 44-ben az újraépítése a ligetnek, elindulása, majd jön az államosítás, amikor szétverik a Népligetet, majd ennek a szomorúságával hogyan épül, vagy hogyan építi ki Győrben a bábszínházat munkatársaival, majd hogyan jönnek vissza az állami bábszínházba, és ott hogyan kezdenek el egymás mellett létezni azért, hogy megtaláljanak Ország Lilivel is például, vagy Mészöly Miklóssal is egy új világot. Olyan művésztársaival lett nagyjá Kemény Henrik, amiben pontosan az ő puritánsága és a zsenialitása, a művészetének a zsenialitása vált ikonikussá, én úgy gondolom, és majd utána a rendszerváltás sőt, még van egy dátum, ami nagyon fontos, 75-ben, amikor nyugdíjba megy, ő kéri nyugdíjba magát az Állami Bábszínháztól, és elindul a világba, mert ő akkor Vitéz Lászlóval akar utazni. És ez azért nagyon fontos, mert ő volt az, aki megismertette a világgal Vitéz Lászlót, tehát, hogy az ő kezén utazta végig Tajvantól Mexikóig a Vitéz László a szó szerinti világot is bemutatkozott, hogy igenis tudjuk, hogy Pulcinella, Páncs, Ginyol, Petruska, Karagőz, ez mind-mind egy-egy nagyon-nagyon-nagyon fontos hős a maga nép kultúrájában. De nálunk is van a Vitéz László, amelyik mint egy misztérium képes az élettől a halálig tartó örömet, bánatot, szenvedélyt megélni. És Kemény Henrik ilyen az egész történelmi életét végig tekintve, hogy felnő 25-ben született gyermek, elsőszülött gyermek, és a papa már 6 évesen játszatja, és olyan elhivatott lett, ami olyan szép szó, és olyan keveset kezdjük el használni 2025-ben, olyan elhivatott lett, amiben összetudott forni a családnak a szeretetével, összetudott forni az örökség átadásának a fontosságával, hisz ő is kapta nagyapától, a papától, összetudott forni Vitéz Lászlóval, nem hiába lett 1936-ban Kemény a nevük a korngutokból, hogy a papa azt mondta, hogy de meg kell változtatni a nevet, és Kemény lett, na hát Kemény életet élőként mégis az örömöt szolgálta, az életben megmaradás törvényét szolgálta Kemény Henrik, és egy nagyon összetett, bonyolult személyiséget ismerhettem én meg benne abban a 7 évben, amiben szinte mindennapos volt a kapcsolatunk, mert egy nagyon magányos ember volt, aki viszont elképesztően odaadta magát a világnak a kisugárzásával, az erejével, az örömteremtő képességével, a kacagásával, és közben meg bebújt mindig a saját maga lakásába, mint egy sűn, és abban egy labirintust épített, mint egy léleklabirintus, de szó szerint labirintus, a dobozok, mindaz, amit megmentett az örökségből, a kemény bábszínházból, az ott ő körülötte volt. Tehát fölépítette magának a lakásban belül azt a, én így neveztem el, láthatatlan színházat, amiben ott lakott papa, mama, húga, Pipike, a testvére, és mindenki, Bató László, a nagyművész, az Állami Bábszínházból, ő vele utaztak 75-től rengeteget, és az ő elvesztése is nagyon nagy törést okozott az ő életében. Szóval mindenkit maga köré pakolt, és ebben a szentélyben, vagy labirintusban borzasztóan jól érezte magát, de egyedül, vagy nem érezte jól magát, de akarta, mert még 87 évesen halál előtt is még megkérdezte minden nap, hogy papa, jól csináltam. Tehát ez a családban való létezés örökségét is átadta nekünk, hogy a zsenialitás nincs támogatás nélkül, és hogyha ez a család, annak van a legnagyobb megtartó ereje, mert a történelem is megtartotta őt, hisz nem akármeddig élt, 2011-ig 87 éves korában csukta le a szemét, és az is nagyon-nagyon szerintem fontos megfogalmazzuk, hogy amikor 2004-ben elkezdtük vele a 80. születésnapra, 2005-re a nagy kiállítást összeszervezünk, Jani bácsi, 80 éves leszel, ez gyönyörű kor, de nem lehet, hogy csak 9 bábot mutassunk föl, ami az Országos Színházi Történeti Intézetben van, biztos, hogy megvan neked még több. Nem gondoltam volna, hogy meg lesz mind, mert egyszer csak nyíltak a labirintusban a dobozok, és egyszer csak, és ez a gyönyörű az ő életében többek között, egyszer csak felismert, hogy ezt az örökséget majd el kell helyezni. Ezzel az örökséggel valamit kell csinálni. Ez nem maradhat itt be, az ő lakásába bedobozolva, és ezek a metaforikusan is megnyílt dobozok egyszer csak eljutották oda, amikor 2006-ban, sőt 2005-ben a 80-ra megkapta a Kossuth díjat, hogy akkor át kell adni. Még nem elengedni, de át kell adni. És ezért szép az életének az utolsó szakasza is, hogy ennek az átadásnak egy olyan finom, nemes, átörökítő mechanikáját vagy tettét találta ki, amiben ő megnyugodott, és el tudott engedni mindent, csak a ligetet nem. Na hát akkor jött 2011. október 3-án a tűz, amiben leégett a Kemény Báb Színház, és az az utolsó egy hónap, nekem az is borzasztó nagy ajándék az életembe, hogy megélhettem vele azt a belső, vagy befele fordulást, hogy végignézhettem, megtekinthettem, velem volt, akkor menteni kellett őt önmaga elől is, hogy egy olyan nyugalmi állapotba kerüljön, amiben ennek lehet, hogy így kellett történni, és nem kell viaskodni egy Kemény Báb Színház épületéért, hanem vitte a tűz, még akkor is, hogyha borzasztó fájdalmas az egész. És úgy gondolom, hogy amit ránk hagyott, annak egy következő üzenete az, és ezért én úgy gondolom, hogy az emlékezet mindig az élők dolga, hogy ott a Népligetben, a Kemény Báb Színház helyén fel kell újítani a Vásári Bábjátéknak a találkozás helyét. Erre már Markó Róbert és Barna Zsomborg fantasztikus nagy bárművész kollégáim egy lépést megtettek, tavaly már volt egy, és ez minden évben, ha ismétlődik, és ott legyen egy emlékszobor, ott, vagy nem szobor, egy emlékpark, ahol le lehet ülni, és csak egyszerűen meditálni Kemény Henrik és családja felett, mert ott vannak a hamvak. A kerület hozzájárult, hogy ott a Kemény Báb Színház helyén szórjuk el a hamvakat. És ez is egy nagyon fontos tett, hogy ő ott akart elhelyezkedni, ha meghal. Ez egy végrendeleti kérése volt, ahol a mama a vadrózsákat ápolt, ahol 1956-ban ő egy fát ültetett, ami sajnos leégett, de akkor is itt van az emlékezetünkben is, hogyha ezt a fajta átörökítési, nem technikát, talán világfelfedezés érvényességét tőle megtartjuk, akkor ehhez nekünk kell lépést tenni, tehát a felelősség, mert ő felelősen élt a maga fantasztikus, gyönyörű, apró termetű keménységével, tehát a nevét hordozta.
Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókász neves, hogy pénzt keres, ha kell, fejedre állsz. Most még tiéd mezősarék, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életben. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, fűszeretőnek, ne higgy az esőnek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert komédia. Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyom fölött ő örködött, s altatóddal énekelt. Múlt az idő, és jött a nő, s én hittem neki után, cirkuszban volt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó évet várni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az esőnek, ne higgy. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Ő volt a fény, éltem egény, miként egy oltári szent. Te jött egy más komédiás, s ő már a másik. Kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott, de jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangyal. Hát tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak már senkivel. Ne higgy a barátnak, fűszeretőnek, ne higgy az esőnek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden komédiázni.
A népszerű kortárs színpadi művész Ajtai Andor énekelte Czerkovics Béla remekét, Tanulj meg, fiacskám, komédiázni. És most folytatjuk beszélgetésünket Láposi Terkával, a Kondgut Kemény Alapítvány elnökével, a Vojtina Bábszínház játszó színház művészeti vezetőjével.
szakma tulajdonképpen megőrizte, megőrzi az ő emlékezetét, és nem csak az emlékezetét, hanem a szellemiségét, a lelkiségét is akkor tovább viszik. Nem csak, hogy hasonló bábukkal, vagy olyan bábukkal játszanak, hanem ennek az egésznek úgy teszik, ha a filozófiáját is követik.
Teljesen. Tehát ebből nem is, a Vásári bábjáték szerintem filozófia nélkül nem is létezhet. És ezért van egy személyes bábjáték a Vásári bábjátéknak, azok a legerősebbek. Amikor a mágus, így is hívják már a komédia dell'arte óta azokat a játékosokat, akik folyamatosan egy antagonisztikus ellentétet akarnak megszüntetni, megoldani, valamiféle kaotikus rendet, vagy rendetlenséget valamiféle rendé alakítani. És ebben mindegyik napjaink nagy bábosai, mindegyikőjük azonosul valamilyen módon azzal a figurával, ami az övé. Tehát egy identitás hordozó hős tett is egyébként ennek a figurának a játékos kedve. Ezzel nem lehet akárkinek azonosulni. Ehhez egy zseniálisan nagy gondolkodó kell, mint egy Pályi János, aki Teni bácsi olyan mértékig elismert már idősebb korában, aki nem soha nem akart Heni bácsi elé, mögé, fölé menni. Nem ez a fontos a Vásári bábjátékban. Nem a verseny, nem az előadó művészeti fantasztikum, hanem egy folyamatos jelenlét a világban, egy olyan hőssel, aki bármikor meg tud küzdeni bármilyen ellenségével. És ezek az ellenségek már átalakultak. Már nem csak az ördöggel küzdenek a napjaink bábművészei a Vitéz Lászlóikkal, hanem egy házmesterrel, hanem egy csendőr, az van Heni bácsinál is, de mi az, amikor át akarok lépni egy határon? Például még a Vitéz László nevét is merték időnként megváltoztatni a batutá például, hogy oké, jönnék hozzátok vendégségbe Európába, beengedtek-e? Ugye, hogy milyen fontos kérdés. És ez is az. Tehát Heni bácsi éppen ezért úgy gondolom, hogy egy nagy nyugalommal vette tudomásul, hogy van nekünk egy Pályi Jánosunk, akit ő látott játszani. Van nekünk egy Fabók Mancsink, ráadásul hölgy, aki Vitéz László mellé egy nőt is megteremtett. Nagyon fontos. Pontosan a pólus megtalálása, hogy fölnőhet a Vitéz László Fabók Mancsi bábszínházában egy hölgy kezén nő annyira, hogy megtalálja Vas Juliskát, micsoda nevet adott neki Mancsi. Vagy ott van nagyon fiatal Barna Zsombor, a Budapest Bábszínház fantasztikus művész, aki elviszi Angliába is a mi Vitéz Lászlónkat a kezén. Tehát sokféle gondolkodás elindult, hogy mik azok a fontos életkérdések ma a kortárs napjainkban, amire ez a Vitéz László, ez, aki akár több száz éve velünk van, mert azért a Commedia dell'arte-tól van ez a hős, aki formálódik, de az 1800-as évek közepén a színháztudomány annyit tud bizonyítani, hogy akkor már volt Vitéz László neve ennek a figurának, azóta pedig itt él közöttünk, és ezt is Kemény Henriknek köszönhetjük, hogy megtartotta ennek a tisztaságát, talán a figura tisztaságát.
És ugye az is nagyon fontos, hogy egy személy játsza, és az egy személyben ott van a jó, a rossz, a gonosz és a jó, és ez küzdés, ez talán a belső vívódást is egy kicsit így kivetítheti a parabán fölé.
Teljesen, és nagyon köszönöm, hogy ezt fölvetette, mert ez antropológiai tény, hogy ez bennünk van. Hisz hordozzuk a napot, és hordozzuk az éjszakát, hordozzuk ahogy mondta, a jót és a rosszat egyben, és önmagunk identitásával kell megküzdenünk, nekünk kell fölnőni a feladatokhoz, és ez a misztérium játékában a Vitéz Lászlóban jelen van, hisz meg kell küzdeni a malomban, az élet malmában, amelyik a búzát őrli, az életet, amibe beköltözött az ördög, de nem csak ő, hanem a halál. Tehát jó, hogy meg kell küzdenem a mindazokkal, akik megakadályozzák, hogy abban a malomban, az élet fantasztikus körforgásában az élet továbbra is gerjedjen és kulminálódjon, és őket onnan ki kell szó szerint szedni. És hát ahhoz, hogy ez fegyverként egy palacsintasütőt, tehát szintén az a fizikai léthez szükséges edényt használja, elképesztően izgalmas és szép, hogy hogy igen, van egy nagyon-nagyon szép ilyen vertikális vonala is a földtől az égig való küzdelemben Vitéz László játékunknak.
És amiről még nem szabad elfeledkezni, ez a nyelvezet, hogy mennyire teremtő nyelvezetet alkalmazott ezekkel a játékos szavakkal, ami abszolút egyedivé teszi, tehát a védjegye tulajdonképpen a
ez a nagyon műfajnak. Fontos, nagyon-nagyon fontos, és köszönöm, hogy emlékeztet minket ígyre, hogy pontosan, hogy az anyanyelvnek a tisztasága, a szó vicceknek az ereje, a metaforikussága, és ugyanakkor pontosan azt teremti meg, hogy egyszerre érti a gyerek is, és egyszerre érti a felnőtt, és a felnőtt képes mögé látni, a szavak mögé, a hangsúlyok mögé, a gyerek pedig konkrétan megkap egy olyan jelentést, amiben nincsenek rejtett dimenziók, vagy úgy szoktuk ugye mondani, hogy ilyen skizofrén kommunikáció. Nem, arról szól, hogy szeretitek a csokoládét, és már megyek is veletek, és viszlek magammal, mert beavatódik is az anyanyelv által. És annyira szép, hogy kiköszön. Ez Kemény Henriknek az egyedüli sajátosság. Tehát ezt ő, ezt neki köszönhetjük, ifjabb Kemény Henriknek. A papa szövegeit, Kornut Kemény Henrik írásait, kéziratait végig lapozva sem találtam meg azt, hogy a szervusztok pajtikák már ott jelentkezik, ez Kemény Henriké, azzal a gurgulázó hanggal, és ez a beköszönés is mennyire fontos, és minden népszokásunk arról szól, hogy be kell előbb köszönni a dramatikus játékainkban, egy Betlehemben, egy Pünkösdőlőben is mindenütt beköszönök. Itt vagyok, én vagyok, én szólok hozzátok, szabad-e folytatnunk. Tehát, hogy ez is egy annyira szép formula, és ez is az anyanyelvünknek a fantasztikuma, hogy pajtikáim, azaz barátaim. És ez azonnal átemel minket egy síkon, hogy igen, barátok vagyunk, és mehet a kacagás, és mehet a diskurzus, a párbeszéd.
És óriási nagy szerencse, hogy számos felvétel maradt fent, ami, ami az ő játékát őrzi. Nekem az egyik legemlékezetesebb, amikor az, talán Akvinkumban vagy Óbudán egy ilyen rom területen azt is mutatják, hogy fölépíti ezt a bőrönből gyakorlatilag, már elkezdi a csodát varázsolni, a szivárognak a gyerekek, és akkor és ezt megőrizte azért a film, szóval ez egy csodálatos dolog.
Vitéz László vándorúton. Ez a címe, és nagyon szép, ahogy a hátán cipeli a paravánt, hogy mennyire metaforikus, hogy a hátamon viszem a házamat. Azt a házat, amelyiket, ha fölépítek, csavarokkal végtelen egyszerű, lehet is látni a kiállításunkon a Kossuth utcán, a kis csíkos paravánját, és a kis bőröndöt, ahogy mondta, az egy nagyon szép faládika abban a filmben, azt is ő csinálta. Tehát, hogy ebben is a mesterségbeli nagysága is megmutatkozik, hogy bárhol fel tudom építeni a világomat, hogyha arról van szó, hogy veled akarok valamit megfogalmazni, veled szeretnék egy kérdésre választ kapni, és ez a porond, ez a világ közép, ezért is tettük a kiállításunknak is ezt címéül, ez mindig ott van, ahol a vásári bábjátékos letűzi a maga házát, a maga paraványát, a maga bábjával keresztül meg szeretne engem szólítani, hogy veled tartok-e, vagy velem tartasz-e, bocsánat. Tehát, hogy igen, nagyon fontos az a film, és nagyon-nagyon szép.
És ugye Kemény Henriket Vitéz Lászlón keresztül is ismerik nagyon sokan, de hát több más legendás munka is fűződik a nevéhez. Ha jól tudom, például Süsüt is ő mozgatta, ugye?
Ő mozgatta, és Bodorúgi Gyula volt a hangja. Igen, igen. Sőt, a mozgatáson túl a szenikájában és a bábkészítésben is nagyon-nagyon sokat kivette belőle a részét, illetve a hakapeszét Lévai Sándorral, Lévai Sándor tervezte, de Dani bácsi találta ki a szenikáját, hogyan működjön a makina a feje, hármat is elkészített akkor a TB felvételekhez, Heni bácsi ő mozgatta, és ő adta a hangját, és hihetetlen nagy kedvenc bábja lett a hakapeszi. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a Vitéz László mellett a hakapeszi volt a másik nagy kedvence, pontosan ezért, mert olyan mértékig azonosult azzal a kedves figurával, aki mindig ugyanúgy, mint Vitéz László, valamit félreértett, valamit más csinált, hogy mint a rosszcsontsága a világnak egy ilyen kikacagtató létállapota lett, hogy nagyon-nagyon-nagyon szerette. Az is kint van a kiállításunkon az eredeti hakapeszi.
És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan emlékezik erre a 100 évre, milyen programokkal, ahogy a bábszínház, hogyan tiszteleg Kemény Henrik emléke, hagyatéka és jelene jövője előtt.
Sokat gondolkodtunk azon, hogy mi lenne belőlünk fakadóan a legméltóbb és a legnagyobb közönség életkort befogadó, hogy az ovistól kezdve a felnőttig mindenki találjon magának helyet. 6 hónapig tartó folyamat lesz, mert a június 21-22 pontosan a múzeumok éjszakájára tettünk egy Vörössipkások nemzetközi találkozója, és ez már a 3. lesz, mert ezt vállaltuk, hogy 2 évente egy ilyen nagy nemzetközi vásári bábjátékos találkozót rendezünk, és mitől lesz nagy, majd akkor kiderül. Arra gondoltunk, hogy igen, nagyon-nagyon jó, ha a mesterség, a kézműves mesterség is benne marad a fülünkben, szemünk előtt, a tudatunkban, hogy Kemény Erik maga faragta a bábjait, minden Vitéz Lászlót is. Tehát nincs olyan idegen báb, amit vett és átalakított. És akkor csináljunk bábokat, és kesztyűs bábot az óvodásoktól kezdve kisiskolásokig, legyen mindenkinek Vitéz László és egy ördöge, és akkor tanuljanak meg egy kicsit ritmusra játszani. Tehát ehhez van élő muzsika, nagyon szeretik, és tényleg nagyon szeretik óvodák, iskolások, és ehhez társítottunk, kapcsoltunk tárlatvezetést ott a világ közép. Ez az ott, ez a Kossuth utcám, Bojtén a Bábszínház másik játszóhelyén, ott van egy 300 négyzetméteres területen az örökségnek az a 2/3, ami a bábok, a paravánok, a műhelyének egy részletét is rekonstruáltuk Kemény Erik, ahogy fűrhatott, faraghatott, milyen eszközökkel tett, amit tett, illetve nagyon-nagyon szép fotók a családról, a család Kemény Bábszínházi attribútumai, makettek, érdemes megnézni. Na de, ezzel kezdjük a tárlatvezetéssel. Pontosan azért, hogy lássa azt a kontextust, amiben majd Vitéz László megmoccanhat, amiben igenis lássa meg Kemény Erik arcát az a gyerek, amelyik már nem látta élőbe, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon szeretik a kicsik is, mert ott aztán semmi nincs elzárva, tehát nem azt jelenti, hogy meg lehet fogdosni, de érzi a szagokat, látja a patináját mindennek, és ehhez a tárlatvezetéshez kapcsoltunk egy 5-6 perces ebből a filmből, Vitéz László Vándorútból egy részletet, amikor elkezd élni Bácsánéger zenészeket táncoltatni, és utána beköszön Vitéz László, hogy hallják a hangját, lássák azt a filmrészletet, ami még arhaikus, de eredeti. És nagyon-nagyon szeretik, és utána ott maradnak végignézni. És utána mennek bábot készíteni, tehát egy komplex ilyen délelőttöt tudnak ránk szánni, de játsszuk az egyik termünkben, szintén a Kossuth utcán, a Malombonyodalom Vitéz László játékunkat, egy nagyon fiatal bábművészünkkel, Vadisz Dáviddal, és Majoros Gyula tervezte, és Neider Jankó rendezte is, már nagyon-nagyon mélkortárs. Mert tényleg az, bemegyünk a Malomba. Tehát mi most beengedtük Vitéz Lászlót a Malomba, hogy néz ki ez a Malom, amelyikben beköltözött az Ördög és Halál, és akkor mindezek mellé megnyílt a látványtár itt a Kálvin téren, ahol most ülünk. A látványtár pedig az örökségnek azon részét fogadja be, amelyik nem kerül kiállításra, még nem került, vagy már nem is fog oda kerülni, mert töredezett báb részek, dokumentumok, rengeteg gyönyörűséges levél és a családi hagyatékból mindenféle, vagy a Kemény Bábszínháznak azon attribútumai, amelyek nem feltétlenül mutatnak sokat egy kiállításon, viszont a raktárban, igen, ezért lett látványtár, hogy megnyitjuk a nagy közönség előtt ezt, és minden hónapban tervezzük egy vasárnap, és minden hónapban egyszer egy hétköznap, hogy csoportok jöhetnek, de csak 15-en, mert annyian férnek be, mert ez itt jogszabályok által előírt raktározási terület, tehát páratartalom, stb. Nagyon-nagyon-nagyon dolgoztunk rajta, 18 évig tartott még ezt a város támogatásával, Debrecen város támogatásával meg tudtuk csinálni, hogy itt legyen egy raktár, amiben szakszerűen van minden csomagolva, és meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy nem csak a gőzbaba van nagyon becsomagolva, hát még egy báb. Tehát ennek nagyon-nagyon örülünk, ez is most nyílt meg. Tegnap volt egy nagyon jó beszélgetésünk Halász Glóriával és Kovács Gábor Attilával, filmrendezők, illetve forgatókönyvírókkal, mert ők terveznek egy nagy családi mozifilmet Kemény Erik életéből, és erről kezdtünk el beszélgetni, miért fontos, hogy egy más műfaj is elkezdjen ezzel foglalkozni, és lássunk is előadást, lássuk tévében Kemény Eriket játszani, menjünk be a kiállításába, mert érezzük meg a bábok szagát, s miért, mert az abban kész volt valamikor, ahol senki nem nyúlhat. Tehát nagyon-nagyon szeretjük, és jöjjenek a látványtárba, hogy megnézzék, hogyan kell a műtárgyakat becsomagolni, és 150 év múlva is még láthassák.
Mindig így nevetve, jókedvűen búcsúzott a közönség, kicsik és nagyok, Kemény Henriktől, Henny bácsitól, s mindenki szívében maradt egy kis remény a felszabadult nevetéssel abban, hogy a jó legyőzi a gonoszt, és a végső szó mindig az igazságé. A bábos szakma nem csak emlékét ápolja, hanem szellemét is őrzi, pontosabban nem őrzi, hanem sugározza. Az ország számos bábszínházában, fesztiválokon, ünnepeken felbukkan egy piros sapkás, posgás képű fickó, aki így köszön a közönségnek.
Á, jó ripot kívánok, alá szolgálja kezét csukálom! Szerúztok, hajt mitát!
Kedves hallgatóink, Közélet című műsorunk ezzel véget ért. Valamennyi munkatársam nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Bércesi Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent